Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast. Ismét két fordulóval fogunk foglalkozni, ennek az az oka, hogy Dániel volt olyan kedves és elfelejtett ébresztőt beállítani, vagy lehet, hogy ébresztőt állított, csak a telefon merült le, majd elmondja, hogy mi a kifogása, ugyanis szerettünk volna az utolsó forduló előtt beszélgetni, de az az egy időpont, ami jó lett volna, az meghiúsult, úgyhogy most a két utolsó fordulóról fogunk beszélni, úgy, mint a legutóbb, először megbeszéljük, hogy mi történt a 25. fordulóban, majd pedig azt, hogy mi történt az utolsóban, ugye ez azt is jelenti, hogy kialakult a rájátszás mezőnye, erről majd fogunk a adás végén beszélgetni. De először is utólag is mindenkinek engedjétek meg, hogy kellemes húsvéti ünnepeket kívánjak, és akkor Dániel, szervusz, üdvözöllek, mi a helyzet veled, hogy telt az elmúlt időszak?
Szia Dávid, üdvözlök én is mindenkit, igen, az előző időpont az miattam hívsult meg, az egyik nagyon jó barátomnak volt születésnapja, aztán mikor hazaértem, akkor a telefont elfelejtettem töltőre rakni, úgyhogy lemerült, hiába volt beállítva az ébresztő, ugye nem sikerült sajnos fölkelni. Egyébként köszönöm szépen, minden rendben, szerencsére jól teltek a húsvéti ünnepeken, eléggé vallásos a családban jövök, úgyhogy mi együtt töltöttük az ünnepeket így családias körben. Különösebben ugye az eredmény tudatában annyira azok így nem tudtak most meghatni, ami történt a kosárlabdapályán, de minden rendben van, hál' Istennek, köszönöm szépen a kérdést.
Na, örülök, én pont a másik véglet vagyok, én már annyira nem élem át ezt a húsvétot, amikor kicsi voltam, akkor még nagyon minden évben új verset tanultam, és nem ilyen kis négy sorosokat, hanem nagyon hosszúakat, akkor még nagyon lelkes voltam, de most már igazából ez nincsen meg, majd hogyha a gyerek nagyobb lesz a fiam, akkor majd talán, de egyelőre itt nekem ez kimarad. Na de, ez nyilván nem volt annyira érdekes, mint ami most következik, 25. forduló, és akkor kezdjük azzal, hogy rögtön tördöfök a szívedbe. Ugye beszéltük az előző adásban, hogy a Falko azután, hogy vereséget szenvedett, valószínűleg majd feltörli a padlót a körmenddel, mint ahogy azt tette korábban az olajjal, és ez így is történt, és a tévénézők is egy újabb remek, izgalmas Falko meccset láthattak, erőteljes irónia, remélem érződött hangomon, 91-46, nem tudom, mennyire beszéljünk erről a mérkőzésről, én nem akarok rá sok szót vesztegetni igazából, tudva, hogy ugye utána mi történt a körmenddel ez a mérkőzés, te ugye nézted, nem tudom, ott voltál, vagy csak mindig, vagy tévében nézted?
Tévében néztem csak.
Tehát, hogy igazából mit lehet erről elmondani, mert eléggé megalázóra sikerült ez a vereség is.
Igen, eléggé megalázóra sikerült, előtte az U20-as meccsen azon ott voltam élőben, azban is sikerült ott egy közel 30-asba beleszaladni, úgyhogy nem volt egy jó délután a körmendi kosárlabdának ez. Hát a teljes kilátástalanság, lélektelenség, és tényleg ez a megalázó. Én azt gondolom, ez az a szint, amikor dupla annyi pontot dob a Falko, mint te, két meccsen 81 pont a jobbaknál az alapszakaszba. Nagyon nehéz mit mondani. Tehát én azt gondolom, hogy a körmennek a nagyon alacsony színvonalú játék azért magával rántotta a Falkót is, tehát hogy láttunk ott onnan is olyan hibákat, amiket amúgy nem szoktunk meg, gondolok itt a Perzoltán átdobta a gyűrűt kétszer-háromszor zicserből, vagy tényleg olyan megmozdulások. Tehát ez megint tipikusan az, amikor a rossz csapat annyira lehúzza a jó csapatot, hogy egyszerűen lehetetlen az, hogy ebből bármi jó kisüljön. Ez egy két órás szenvedés volt szerintem, és nyilván a hazai szurkolóknak nem, mert ők nyilván élveztek azt, hogy itt 45 ponttal fel lett most a parkett a körmenddel, de bárki, aki ezt a téve előtt végignézte, mondjuk, mint körmend szimpatizáns, annak biztos, de aki csak tényleg mint neutral fan, annak is szerintem az egy kínzás volt. Nagyon nehéz bármit mondani, mert azt gondolom, hogy ennek következményekkel kell járni a körmendi oldalról. Szerintem ezt most már nem lehet igazából tovább tűrni, ezt lehet, hogy idén már nem lesz semmilyen, de jövőre mindenképpen szerintem itt fejeknek kell hullani. Így nem lehet belemenni egy rangadóba, semmilyen rangadóba, még akkor is, hogyha tudtuk, hogy mik az előjelek. Úgyhogy nagyon nehéz erről bármit mondani, tényleg megalázó, meg a szégyen teljes, ez a két szó, mi eszembe jut erről a mérkőzésre.
Akkor szerintem ne is fecséreljünk erre több szót, a Falko az hozta a papírformát, és szépen búcsúzott hazai pályán az alapszakasztól. Oroszlány Paks 84-73, itt ugye ennek olyan szempontból volt jelentősége, hogy az oroszlány így még versenyben maradt a nyolcadik helyért, és igazából tulajdonképpen mondanám, hogy maga biztosan, mert a mérkőzés nagy részében az oroszlányok vezettek, de az elsőprő támadójáték, ami az előző mérkőzéseket jellemezte, hogy a 100 dobott pontot igazából általában felülről karcolták, az ezúttal elmaradt, de nyilván itt a két pont volt a lényeg, illetve a győzelem.
Igen, ez nagy győzelem volt. Ugye a Ridley nem volt az oroszlányban, viszont helyette fellépett a Ruják András, neki nagyon jó meccse volt, ugye mindig csak a légiósokat emeltük ki az oroszlány oldalról, most azért meg kell emlékezni, hogy a Ruják Andrásnak volt egy elképesztően jó kis mérkőzése, 13 pont a 3 pattanóval, meg 7 asszisztal,
Jó, hát
és
úgy nehéz
ugye
magyart kiemelni, hogy összesen hármat dobnak rá az egész meccsen. Ugye
ja,
volt ilyen
igen,
nemrég.
csak hogyha ha mégis megesik, akkor azért beszéljünk róla, mert szerintem kellett, ugye tényleg úgy, hogy mondtam, hogy Ridley nem volt, úgyhogy kellett, hogy valaki fellépjen az ő szerepkörébe, és ugye majd beszélünk erről a végén, de az oroszlánnak tényleg fájt az NK-val elszenvedett hazai vereség, ugye itt a végén, az hiányzik nekik a végelszámolásnál, a Paks meg ugye a Clarence hiányában meccset sem tudott nyerni, úgyhogy ja, nehéz helyzetben vannak ők is, de igen, most ez nem volt egy olyan hú, de magas színvonalú mérkőzés. Igazából szerintem a papírforma beigazolódott, egy jó formában lévő oroszlány meg tudott verni egy rossz formában lévő paksot.
És igazából, ami nagyon-nagyon nagy örömteli dolog volt, és egy kicsit egyébként számomra legalábbis meglepő, az, hogy Ehlingsfeld János
Így
visszatért,
van.
és 14 percet játszott. Nyilván gondolom, nem tudom igazából, hogy ez hogy volt tervezve, hogy a legutoljára, amikor volt Paksi ilyen injury report, akkor abban arról volt szó, hogy Jones-it nem valószínű, hogy látjuk már ebbe a szezonban, és egyébként az utolsó fordulóban utána már nem is játszott, nem is lett volna ugye túl sok értelme, de mindenképp örömteli, és kíváncsian várom, hogy majd a playoutban mennyi szerepet fog kapni, ugye van még 10 mérkőzése a Paksnak, mert hogyha lesz, akkor viszont az mindenképp növelni fogja a Paksnak az esélyt a biztos bennmaradáshoz, mert azért Jonesinak a játék az mindig is egy alapvető eleme volt a Paksnak, és hogyha ebbe a keretbe őt még vissza tudják integrálni, akkor az nem fog rosszat jelenteni nekik, és ugye kelleni is fog a játéka mindenképp, mert ugye kettővel van több pontjuk, mint az utolsó helyezett Kaposvárnak, tehát egyáltalán nem behozhatatlan ez még a Somogyiak részéről, szóval mindenképp minden erősítésre szükség lesz. Nyilván ez az is kell, hogy majd Clarence visszatérjen. Tényleg elég érdekes, hogy akárkit hozott a Paks, ez mindig megsérült. Talán egyedül Nicholson az, aki, vagy no, bocsánat, Knowles, aki ugye egy menet közben lett beépítve, és talán ő még nem is hagyott ki meccset, de hihetetlen, hogy milyen sérülés hullám sújtotta az atomvárosiakat idén. Az oroszlány meg ugye majd rátérünk, hogy ugye ahogy te már bepromotáltad, nem jutott be a rájátszásba. Kecskemét Kaposvár, a full alsóházi kvázi kiesési rangadó, és ha jól sejtem, ezután a meccs után cseréltek helyet, ugyanis a Kecskemét 104-89-re legyőzte a Kaposvárt, tehát a Kaposvár folytatta az egészen elképesztő sorozatát, hogy bődületesen rossz védekezésre megint 100 pont fölött kapott, egy attól a Kecskeméttől, aki hát nem erről volt híres ebben a szezonban, hogy 100 pontokat dobáljon. Láttál már ilyen szintű, és akkor majd, vagy nem tudom, lehet, hogy erről majd az utolsó fordulóban beszélünk arról, hogy a Kaposvárral mi van. Lényeg az, hogy a Kecskemét ezzel a sikerrel azt elérte mindenképp, hogy ne ő legyen az utolsó, és egy plusz pontja így van a Kaposvárhoz képest.
Igen, ez ugye ebből a szempontból fontos volt, hogy tényleg igazából azért ment a csata, hogy melyik csapat kezdi meg utolsó helyről majd a playoutot, és ki lesz egyel följebb. Azért az meglepő, hogy a Kaposvár Filipovics Márko érkezése óta nem nyert mérkőzést igazából, de ugye ezt már majd beszélünk tényleg az utolsó fordulón, hogy mi lehet itt. A Kecskemétnek meg egy nagyon fontos siker volt, ők azért itt a végén elkaptak a körben, de el tudták kapni ugye most itt a Kaposvárt is, szóval azért ők kapaszkodtak szépen a végén. Beszéltünk róluk, hogy ha ők nem kezdenek el nyerni, akkor nagyon csúnyán leszakadhatnak, és most meglátjuk, hogy igazából a kettő győzelemmel simán el tudott kerülni az utolsó helyet a playout előtt.
Így van, így van. Deac Honvéd. Ez egy nagyon jó mérkőzés volt, hogyha legalábbis úgy jó, hogy nagyon izgalmas volt a végjáték, és itt mondom, hogy a győztes dobást meg lehet nézni a podcast Facebook oldalán. Simon Kristófnak egy igazi klasszikus buzzer beater duplájával, tehát a Dudaszó pillanatában behulló kosarával sikerült a két pontot elhozni a Honvédnak, és a Deac ugye folytatta ezt a kétarcú szereplését, hogy bárkit meg tud verni, és bárkitől ki tud kapni. Ugye előzetesen ez egy igencsak erőteljes hazai lett volna, hogyha a papírformát nézzük, de hogyha az előbb mondtad ugye, hogy nagy hajrát vágott ki a Kecskemét, ugye, hogy elkerülje az utolsó helyet itt is, de a Honvéd nagy hajrát vágott ki azért, hogy odajusson a legjobb nyolcba, ugye ez később sikerült is, és ez egy nagyon értékes idegenbeli győzelem volt.
Igen, ez egy nagyon értékes győzelem volt, hogy az utolsó 10 meccsén a Honvéd 8-2-t ment, a 16. fordulóban utolsók voltak, és ugye sikerült bejutni végül is 8. helyen a rájátszásba.
Meg ha jól emlékszem, ők 2-10-zel is álltak, tehát úgy voltak úgy utolsók, ugye
lehetséges,
valami
igen.
ilyesmi.
Igen.
Nem semmi egyébként, amit leműveltek.
Komoly. Komolyan, nagyon komolyat ment a Honvéd, igazából szépen felépítették őket, amikor letisztultak a szerepek, ahogy a Wessonnak sikerült igazából megtalálni a helyét, illetve a Djokovic meg a Brown ugye eldöntötte, hogy ki az első számú ballhandler, meg ki az első számú scorer, akkor azért a csapat összeállt, látszott, hogy azért van benne jó matéria, és a Simon Krisztof meg a Dudaszos kosár az meg olyan, hogy ott fel kell tenni a kezed, az egy extra védekezés is volt a Delc oldaláról is, nyilván ugye most a better offense defeats, better, good defense, úgyhogy úgyhogy ez tényleg egy olyan volt, ami tényleg full kitekert helyzetből, a sarokból egy vonalra rálépős. Igazából nem is volt igazán kivezetett dobás, hanem egy ilyen gyűrű felé hányt labda, úgymond szottyant, és extra győzelem volt a Honvédnak, amivel ugye megteremtették az esélyt annak, hogy az utolsó fordulóban hazai pályán harcolják ki a rájátszásba kerülést. Úgyhogy gratulálok nekik. A Dallasnak a kétartúsága pedig ugye ismét folytatódott, talán beszéltünk is róla az adásban, hogy kit végül is, hanem a Honvédot majd hazai pályán. Nem jött össze, úgyhogy szerintem az egerszegi szurkolók örülhetnek, hogy a Deac-szal kerültek össze a rájátszásban.
Mondom, tehát nagyon nehéz dobás volt, meg lehet nézni a podcast YouTube csatornáján. Szolnok Pécs, itt ugye most már tudva, hogy mi lesz a playoff párosítás, elég sok Szolnok Pécs lesz most a közeljövőben, hiszen ugye a hétvégén most majd a kupában az elődöntőben mérkőznek meg, utána pedig majd jöhet a playoff párharc, és 68-64, igazából az eredmény szorosnak mondható, de próbáltam elég sokat nézni ebből a mérkőzésből, nagyjából szerintem mondhatjuk azt, hogy végig a Szolnok irányított, a végén a negyedik negyedben a büntetőknek köszönhetően följött olykor két pontra is a Pécs, de én szerintem az olaj ezt nagyon jól lemenedzselt, és amikor kellett, akkor sikerült nekik pontot szerezni, és igazából én azt mondom, hogy itt látszik az edzőváltás Oliver Vidinnek a munkája, mert ugye múltkor beszéltük, hogy a körmendi idegenbeli győzelem során is milyen jól meccselt a szerb edző, és most is azt mondom, hogy itt ez nagyon kellett, és majd ez az utolsó fordulóban is igaz lesz a kaposvári olajgyőzelmen, hogy nem biztos, hogy a korábbi olaj ezt a meccset behúzta volna, de ez így viszont, mint ugye később kiderült, kellett ahhoz, hogy megtartsa az olaj a harmadik helyét.
Igen, ugye nagyon fontos győzelem volt, és azért, ahogy te is mondtad, lesz pár olajpécs itt még az elkövetkezendő egy-két hétben. Nem tudom, egyébként majd kíváncsi leszek a véleményedre az utolsó forduló után, hogy te hogyan vélekedsz arról párharcról. Szerintem az egy egészen jó kis összecsapás lesz egyébként majd az első körben a rájátszásba. De ahogy te is mondtad, igazából tök jó menedzselte szerintem a Szolnok a meccset, mindig akkor dobta a kosarat, amikor kellett. Mindig tudtak reagálni, és igen, itt látszik nyilván az, hogy érkezett egy olyan edző, aki a bajnokság átlagánál feljebb van. Ugye ezt mondtam az előtti adásban az Alegerszegben és a Colnerre, ezt most a Vidin ismételten megerősítette, hogy igen, ha a bajnokság színvonalánál vagy átlagánál egy kicsivel jobb edződ van, akkor azért már vele lehet eredményeket elérni. És mondhatni, hogy azért itt voltak tényleg nagy kérdőjelek, gondolok itt a Wigginsre, azért az Eatsre, és ugye ezen a meccsen nem volt a Tomás sem ugye a körmendi kiállítás miatt, úgyhogy azért itt egy légióssal kevesebb belát ugye fel a Szolnok, azért a négyes poszt eléggé meghatározó mai kosárlabdában szépen tudták úgymond abszolválni ezt a hiányzást, úgyhogy gratulálok a Szolnoknak, és ugye ez nagyon fontos győzelem volt azért, hogy a harmadik hely megmaradjon a rájátszásban.
Így van, így van. A Zalaegerszeg volt a másik olyan csapat, amelyik ezért hajtott, hogy harmadik legyen a végelszámolásnál, és ennek megfelelően, illetve a jó formájuknak megfelelően el is kapták a második helyezett Albát hazai pályán, mármint ugye hát Zalaegerszegen, 89-83. Ennek a leges legvégét néztem, hogy vége lett az olajmeccsnek, még ezt tartott, ha jól emlékszem legalábbis, és be tudta húzni a Zalaegerszeg. Volt labdája az Albának az egyenlítéshez, ha jól emlékszem, utána meg már büntetőkkel lehozta az Ete, de jó kis izgalmas mérkőzés volt, mondom a számokat, 16 és 10, kicsit több mint 16 percet vezetett az Ete, 18-at az Alba, 13-szor változott a vezető személye, 13-szor volt egál, tehát ez az igazi jó, ez a klasszik mondani egylabdás izgalmas mérkőzés volt, szerintem aki kint volt, vagy ezt a mérkőzést nézte, az nem csalódott, tehát ez egy igazi jó, izgalmas alapszakasz végi rangadó volt két felsőházas csapat között.
Így van, teljesen jól összefoglaltad, ez a tényleg a tipikus kiki meccs, ami tényleg bárkinek összejöhetett volna. Szerintem azt a hazai pályelőnye döntött el igazából az Alágerszeg javára, illetve ott is azért jól sikerült belenyúlni a játékos keretbe, itt beváltak a váltások. Ez tényleg az a meccs volt, tényleg, amit bárki vihetett volna, de tényleg az Ete olyan momentumban, meg olyan szériában van, ami igazából törvényszerűvé tette azt, hogy ezt a meccset a hazai csapatnak kell úgymond behúznia. Ugye az Ete is ezzel a győzelmel be is biztosította azt, hogy a negyediknél rosszabb nem lehet az utolsó forduló eredményétől függetlenül sem, úgyhogy szépen ki lett egyenesítve az egerszegi szezon így a végére.
Igen, ugye itt sokszor megfettük őket, de hát most valljuk be őszintén, volt is ráuk, tehát ők is azért voltak azt hiszem 9. vagy 10. helyen nem olyan régen még, úgyhogy ez is egy igazi jó huszáros hajrá volt. Nagy hajrába volt a Szeged is, hogy bejusson a legjobb 8-ba. 102 pontot dobva Sopronban sikerült egy nagyon értékes idegenbeli győzelmet szerezni, amit utána sajnos az ő szempontjukból egy hazai vereséggel kvázi kinulláztak, és maradjunk ennél a mérkőzésnél, tényleg látszott a Szegeden, hogy nagyon szeretnének odaérni a legjobb 8-ba, és ugye a Sopron most éppen nem a legesleges legjobb formájában van, de attól függetlenül ott nyerni még egy Szegednél erősebb csapatnak sem feltétlenül automatikus az utóbbi időben, úgyhogy ez mindenképp egy nagy győzelem volt a tiszapartiaktól.
Igen, nagy győzelem volt, és amúgy ezt a meccset néztem, és ez szerintem nagyon jó mérkőzés volt támadó oldalról. Ugye itt meg kell említeni Soproni oldalról a Metis, illetve a Hill nem játszott, valamint a Lok nem volt a Szegednél, és ugye a Vúr is visszatért. Kicsit olyan érzésem van a Szegeddel kapcsolatban is, mint a Körben, de hogy amikor teljes keret van, szerintem nem is nyertek meccset, mióta a Bailey jött, talán egyedül a körbendi kupa meccs. Ugye itt most megint az egyik játékosuk hiányzott, a Lokki, így olyan, mint jobban néz ki, hogyha csak két mezőny embernek szükséges, úgymond a kezébe a labda. Tehát ugye amikor a Vúric hiányzott, akkor is a Lok maga Bailey nyerte a meccseket, most meg a Vúric és a Bailey hozta le a mérkőzést. Ki kell emelni a Zsíros Pétert, neki nagyon-nagyon jó mérkőzése volt, igazából ami a kezébe került, azt könyörtelenül beverte.
17 pontot dobott 4 triplával.
Bizony, bizony, és nem voltak könnyű triplák, tehát itt azért emberrel a nyakában, sarokból, fade away tripla meg ilyenek, úgyhogy nagyon elkapta a fonalat, ő volt úgymond az X-faktor, de tényleg ez mondja egy tök jó meccs volt, ezt mindenképpen ajánlom visszanézni. Nyilván voltak a Sopronnál is eléggé kulcsfontosságú hiányzók, de azért a Lok hiányát sem könnyű elbírni, ez a Szeged képes volt, és tényleg a Vúric visszatérésével és a Vúric vezetésével sikerült egy nagyon pontos idegenbeli győzelmet összehozni, amit ahogy te is mondtad itt az utolsó fordulóban, amúgy ki is nulláztak ezzel a hazai vereséggel.
Na, akkor forduljunk rá az utolsó fordulóra, ami ugye a mögöttünk hagyott hétvégén volt, és akkor kezdjük olyan mérkőzésekkel, amiknek igazából nem volt olyan túl komoly tétje, és hát milyen fura, hogy egy Alba Falkó mérkőzést kvázi az érdektelenek közé kell sorolni, de ugye ez az volt, mert már a Falkó biztosan első volt, az Alba biztosan második volt, és igazából én ebből a meccsből egy másodpercet nem láttam, megmondom őszintén, de ahogy így olvasgattam, nem nagyon maradtunk le túl sokról. Minden esetre tudván, hogy ugye a Falkó kvázi már nagyon régóta szinte biztos első volt, azért úgy nem a legtoppabb formában hozták le itt az alapszakasz végét. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként majd a visszarázódás a play-offban, meg most a kupa hétvégére mennyire lesz egyszerű, mert azért láttunk már olyat a múltban, hogy ha ennyire leeresztett csapat, akkor onnan nehéz visszafelpörögni, mert azért itt a végén, nem is tudom, mindjárt gyorsan ránézek, így az utolsó 5 mérkőzését a Falkó 2-3-mal hozta le, tehát azért ez mindenképp meglepő szerintem, és ugye ebbe voltak azért elég érdekes vereségek, és nyilván egy Albától Fehérváron még egy Falkó is kikaphat, 93-80 lett, mindenképp a Alba is szépen búcsúzott az alapszakasztól egy nagy hazai győzelemmel.
Igen, szépen búcsúztak, és azért ez lehet abból a szempontból jelzésértékű, hogy azért, ha valószínűleg ez a Falkó Alba döntő, amit ugye most jósolunk bejön, akkor azért nem lesz 3-0-ás étagalap valószínűleg ez a Falkónak, szerintem ezt megmutatta. Én mondom, én nem temetem őket, vagy én nem gondolom, hogy most vészrangokat kellene kongatni, szerintem ők is tök tisztában, tehát mondjuk tegyük fel azt, hogy ugye ez a meccs az alapszakasz elsőségére megy, ami abban az esetben jött volna össze, hogyha a körben nyert Szombathelyen, az Alba pedig nyer ugye Egerszegen, akkor ugye az Albának közel 30 ponttal kell volna megverni a Falkót, de azt gondolom, hogy ha ez tényleg azért megy, hogy téttel az első helyre, akkor ezt a meccset a Falkó behúzza. Nyilván vissza kell majd rázódni, szerintem a kupa hétvégére tökéletes lesz, ugye a Szeged személyében nincs is egy olyan hú, de komoly ellenfelük, így ismerve most az erőviszonyokat, úgyhogy szerintem a Falkó azért össze fog állni majd itt szépen a rájátszásra, meg szerintem a Honvéd egy tökéletes bemelegítés lesz nekik így a komolyabb ellenfelek ellen majd a második, illetve a harmadik körben.
Így van, én se úgy értettem természetesen, hogy itt bármi problémájuk legyen, csak egy ilyen kis elméleti dolog volt. Minden esetre tényleg itt az utolsó mérkőzések nem feltétlenül olyanok voltak, mint amit a szezon elején megszoktunk ott a tizen, nem tudom, hány mérkőzéses győzelmi sorozat alatt. Volt még akkor nekünk egy olyan mérkőzésünk, ami annyira nem volt nagy kérdéseket eldöntő dolog, az a Paks Kecskemét, 90-78-ra tudott nyerni a Paks, és ezzel legalább győzelemmel fejezte be az alapszakaszt, és ez azt jelentette, hogy ők lettek a 12-ek, tehát amit ugye az elején mondtam, hogy 2 pontos forból fognak indulni a playouton az utolsó helyezett Kaposvárhoz képest. Kb. Szerintem elmondtam az összes pozitívumot ezzel a gondolattal.
Így van, így van. Egy percet se láttam ebből a meccsből, úgyhogy nem tudnék semmit igazából hozzátenni.
Jó, akkor menjünk is tovább, és akkor jöjjenek olyan mérkőzések, amiknek volt már helyezésről döntő szerepe. Pécs körmend. Itt ugye az volt a tét, hogyha a Pécs nyer, akkor lesz ugye esélye a rájátszásba jutáshoz. A körmendnek meg hát ugye, ha nem is emlékszem, ugye ott, hogyha nyertetek volna, akkor még azért kellett volna egy kis matematika, hogy akkor biztos lett volna a rájátszás, hogyha nyertek Pécset.
Nem, egy felállásban nem lett volna biztos a körmendnek a rájátszása, azt pedig mindjárt mondom, hogy hogyan, mert megvolt, mert nekünk erről volt egy képünk. A körmend akkor nem jutott volna a rájátszásba, hogyha az Osa, Szeged és az Zete nyeri a mérkőzéseit, minden más felállásnál a körmend playoff csapat lett volna, hogyha nyer, de hát ugye gyorsan eldőlt, hogy ezzel nem kell majd sokat-sokat filózni.
Igen, 92-75, és ott szerintem, majd te elmondod, mert te nyilván nézted ezt a meccset, az a 38 eredményt hozó második negyed, tehát ugye 30 pontot dobott a Pécs, és a körben mindössze 8-at, ott ment el abban a második negyedben?
Egyértelmű szerintem. Tehát én szerintem a kezdés az tök jó volt. Volt egy teljesen jó első negyede, amire olyan hőfokkal és olyan intenzitással jött ki a csapat, tehát hogy egy ilyen meccsre ki kell jönni. Szerintem rendben volt a támadójáték az első negyedben, a védekezés az nyilván ott is már hagyott maga után kívánnivalót, de ez a 38-as második negyed szerintem tele edzői hibákkal, tele olyan egyéni butaságokkal a játékosoktól, amiket ahogy a Ferencseben mondta, a Ifiben sem követsz el, mert ott is megtorolják. Itt meg azért voltak olyan játékosok, mint a Nikolic, Durmó, Mangafics, akik azért bőven tettek azért, hogy az NKA jusson a rájátszásba. Azért nehéz, mert ha tudod, hogy igazából egy meccsen múlik a szezonod, és valamilyen szinten a saját kezedben van a sorsod, akkor szerintem nem megengedhető az, hogy ilyen legyen a hozzáállás. Ugye az egykori körmendi legenda, a Damonte Madison kommentelte be most a Falco vereség után a Facebook kommentekbe az, hogy ő átérezte azt, hogy milyen volt körmend mezben játszani abban az időben, és ő mindig úgy ment fel, hogy a legjobbát hozza ki, és hogy követte a csapatot, és hogy ezt egyáltalán nem látta. Szerintem minden körmend szurkoló osztja ebben a véleményét, én azt gondolom, hogy az kriminális, hogy ez a csapat fölfogta azt az öt utolsó mérkőzést. Ugye az utolsó 14 meccsen a körmend úgy ment bele, hogy 5 vereség, 4 győzelem, 5 vereség, és ebben sikerült kikapni kétszer a tek utolsótól abban a pillanatban, kétszer kapták ki közel 40 ponttal, átlagban 20 ponttal voltak jobbak nála a csapatok, igazából nincs miről beszélni, azt gondolom, hogy az adott forma alapján nem kérdés, hogy a körmend nem playoff csapat idén.
Na akkor még ezek szerint akkor lehetett kommentelni, amikor Madison ezt beírta, mert itt
akkor
utána
a Falcon meccs után lehetett még.
Így figyeltem itt a dolgokat, hogy mi folyik ott körmendi lelkekben, de hát ahogy nézem, eléggé nagy problémák vannak, és arról mit tudsz, mert olvasva Kocsis Tamás, illetve Fepu nyilatkozatát, ők nyilatkoztak itt a pécsi meccs után, nagyon negatív képet festenek, tehát itt konkrétan a kiesésnek a teljesen reális képe rajzolódik ki ebből a két nyilatkozatból, hogy ennyire komoly gondok vannak ott, mert most nyilván nem akarom azokat a pletykákat mondani, amiket lehet így olvasgatni, meg hallani, mert nem feltétlenül akarom, hogy utána meggyanúsítsanak, hogy én itten dolgokat állítok, de olyanokat lehet olvasni, amik ha igazak, akkor valóban van miért aggódni.
Szerintem egyébként ez egy kicsit túl van azért dramatizálva. Tehát én azt gondolom azért, hogy ekkora probléma nincs. Azért eléggé jó pozícióból kezdheti meg úgymond ez a csapata ezt a playoutot, tehát azért a második helyet foglalod el az oroszlány mögött. Mondhatni azt, hogy itt azért 3-4 hazai győzelem, mert simán meg lehet oldani a bennmaradást. Nyilván az a más kérdés, hogy ez az edzői stáb mennyire tudja majd motiválni ezeket a játékosokat, hogy igenis ezért is küzdeni kell. Én azt gondolom, hogy új impulzus mindenképpen kell. Szerintem itt igazából bebizonyosodott az, hogy ezzel az edzői stábbal ez a csapat a tavalyi csodás szereplés után ebben ennyi volt. Nyilván az is hozzáteszem, bár én nem fogom a sérülésekre, mert mindig azzal kell játszani, aki van. Az itt is körmenden is volt egy Pakshoz hasonló sérülés hullám, amit azért négyszer állták ki teljes kerettel a 26 alapszakasz, mert csalatt azért az egy elég komoly statisztika. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért itt is voltak bőven játékos cserék, tehát hogyha most a Csekaront is ide veszem, akkor ebből a szezonban foglalkoztatták 9 légióst. Na, ez is elég sokat mond szerintem. Én azt
Kicsit,
gondolom, hogy...
kicsit, kicsit most hagyd legyek szemétláda, de te tényleg akkor ne igaz olyanokat, akinek mondjuk olyan injury história van, mert ugye tudjuk,
hát
hogy a
persze,
körmend
nem kérdés.
Szívesen próbálkozik olyan játékosokkal, akik ugye magasabb polcra taksálhatóak, hogyha egészségesek, nyilván ugye azért jönnek ide, mert nem feltétlenül vannak abban a fizikai állapotban, tehát igazából, hogyha így ezzel a játszol a tűzzel, akkor előbb-utóbb megégeted magad, és lehet, hogy
Így
akkor
van.
most ez ebben a szezonban érkezett el ezzel a sok sérüléssel. Na
Igen,
mindegy,
de
másik oldalról viszont a Pécset meg megilleti a maximális
pontosan.
dicséret, és igen, tudjuk jól, hogy milyen lehetőségeik vannak, meg tudjuk jól, hogy csak nevében akadémia, de attól függetlenül újoncként ott vannak a rájátszásban, nem is emlékszem, hogy utoljára ez kinek sikerült újoncként, de szerintem elég régre kellene visszamenni.
Igen, ez aztán
Mindegy.
fogalmam sincs. Annyit azért elmondanék még, hogy a Csirke Ferenc szépen bemutatta a fakkot most a paksi vezetőségnek ezzel a
Ezt fel is akartam hozni,
playoff
mert az
bejutással.
előző podcastban, vagy nem tudom hány epizóddal ezelőtt én is feltettem ezt a kérdést, hogy az milyen kemény lesz, hogyha a Paksot a play-outban a Csirkeferi meg beviszi a újonc Pécset a rájátszásba, tehát
És
igen,
bevitte.
így van, és az utolsó 5 meccsüket ők ugye 4-1-en lehozták, tehát ők is egy komoly hajrát vágtak ki. Már ha Paks egyébként, ugye milyen érdekes, hogy tavaly 14-12-vel nem lehetett playoffba jutni, most pedig 3 csapat is negatív mérleggel van ott a playoffban, tehát ennyit arról, hogy a magyar bajnokság színvonala milyen, de nem baj, ez van, ezt szeretjük, ugye ez a kicsi savanyú, de a miénk, ugye talán így van a mondás.
Igen,
Na,
így van.
következő mérkőzés, Kaposvár-Szolnok, talán ezt lehetett volna még az előző szekcióba venni, mert olyan túl sok kérdője nem volt, bár nyilván ugye, hogyha a Szolnok kikap és a Zete nyer, akkor lehetett volna helycsere, ugye? Akkor lehetett volna
Igen,
helycsere.
igen,
Igen, igen,
igen,
igen.
igen.
De a Szolnok ezt is jól lemenedzselte, 96-90-re tudott nyerni Kaposváron. A Kaposvár tényleg egészen brutális, és akkor most beszéljünk erről, hogy ez, hogy egy Filipovics Márkó-szerű vagy szintű játékos jön, hogy láttál már valaha ilyet, hogy ennyire megboruljon ez a csapat, mert konkrétan ugye itt Dalibor Damjanovicsot egy tök jó edzőnek mondtuk, ugye meg is hosszabbították egyből a szerződését, tényleg úgy nézett ki a Kaposvár, hogy oda fognak érni a rájátszásba, és utána jön egy klasszis magyar játékos, mert szerintem Márkót nevezhetjük annak, magyar szinten mindenképp szerintem ilyen felsőbb kategóriát képvisel, és onnantól kezdve totál megborul minden, sorra kapod a 90-100 pontokat, védekezésed nincsen, vereség után, és tényleg egészen elképesztő, itt ugye az utolsó mérkőzésen már ébel se volt, vagy én amire a múltkori után gondoltam, hogy nem lehet esetleg, hogy lelkiekben ott az a honvédelem volt az ugye, amikor az
Igen.
ébelnek a mezlevétele miatt egy technikai járt, tehát hogy az ott
Igen.
lehetett egy ekkora törés, vagy ez a kettő együtt okozhatta ezt szerinted, mert ugye a Szegednél mondtad, hogy ugye ott is az volt, hogy amikor valamelyik labda domináns játékos hiányzott, akkor sokkal jobban néztek ki, és ugye teljes kerettel ők se tudtak nyerni. Itt is, tehát nem tudom, ez annyira jó lenne tudni, hogy mi lehet a háttérben, mert ez valami egészen elképesztő leolvadás, amit a Kaposvár bemutatott itt a szezon hajrájában.
Igen, hát erre választ találni szerintem lehetetlen. Ha ugyanaz a leolvadás, mint amit a körben csinál, csak a körbennek annyi szerencséje volt, hogy volt elegendő győzelme ahhoz, hogy az utolsó forduló még rájátszásért menjen. Én ilyet még nem láttam, hogy tényleg egy magyar szinten azért bőven kiemelkedőnek, meg átlag felettinek mondható magyar játékost beintegrált a csapatba, és az a visszajára süljön el. Én biztosra vettem azt, hogy ez a Kaposvár, ha nem is biztosan 8-ba jut, azután az igazolás után, de hogy küzdeni fog és kaparni fog a 8-ért, az biztos, főleg úgy, hogy ugye akkor bőven felívelő és pozitív tendenciát mutattak. Na most az, hogy az a honvédelem idegenbeli vereség az vajon mennyire nyomott ebbe bele, az egy tök jó kérdés, azt pszichológiailag szerintem meg lehetne úgy vizsgálni, hogy egy ilyen vereség, vagy egy ilyen kudarc, az milyen mély nyomot, hogy a játékos meg mennyire marad benne a fejekben. Lehet, hogy ennek volt hozzá köze. Ugye a Damjanovicsot én is rengetegszer dicsértem, ahogy te is mondtad, ugye a szerződését azonnal meghosszabbították szinte. Nagyon nehéz, tehát hogy ez az, amire képtelen vagyok bármi észérvet találni, vagy bármi olyan választ találni, ami kielégítő választ tud adni erre a kérdésre. Fogalmam sincs, de én sajnálom, mert szerintem úgy tök jó alapanyaguk volt, jó játékosokkal, jó magyar maggal, jó edzővel, jó fiatalokkal, úgyhogy bízom benne, hogy amúgy nem ők lesznek majd a kieső az év végén.
Igen, kicsit beszéljünk a Szolnokról, és itt megint csak azt tudom mondani, mint az előbbi mérkőzésen, a Pécs elleni mérkőzésen, hogy szépen le lett menedzselve, mert itt is a végén azért volt, hogy 4 pontra feljött a Kaposvár, de le lett menedzselve szó szerint, én szerintem ez talán a legjobb jelző
Pontosan.
rá, és itt most én Pallai Tomit szeretném kiemelni, aki a Pécs ellen nullázott, most pedig dobott 11 pontot 5-ből 4-es mezőnyözéssel, 3-ból 3 triplával. Ő is, hogyha ezt a szintet tudná konzisztensen hozni, akkor nem hiszem, hogy az olajnak lennének problémái ilyen szinten, mert hogyha tényleg ez meg lenne, akkor bőség zavara lenne kis túlzással. Itt ugye most már volt Tomás, tehát teljes volt a keret, le lett menedzselve szépen, és attól függetlenül, hogy én is mennyire negatív voltam sokszor az olajjal szemben, azért csak meglett a harmadik hely, még ha ugye ez az is kellett, hogy ilyen legyen a bajnokság, de nyilván ezt utólag már senki nem fog erre emlékezni, és nem kell magyarázni. Én azt mondom, hogy ez összességében így egy sikeresnek mondható alapszakasz így a végén.
Szerintem is mindenféleképpen pozitív így, így az utolsó időszak, meg pláne. Ilyen egy jó playoff csapat, aki a kötelezőket így tudja menedzselni, aki igazából amikor kell, akkor nyer, és amikor kell, kosarat dob. Szerintem a Szolnok a végére szépen összeállt, és ahogy te is mondtad, hogyha a Palai Tomi is ki tud egyenesedni, és jönni fognak a magyar pontok még, és esetleg a légiósokból is, az ICB-ből is, az extrát kapod a háromból kétszer, és nem pedig a botrányosat a háromból kétszer, akkor amúgy ebből bármi kivett még.
Azért itt a végén így is összeszedte magát, tehát nem az volt, hogy
Bizonyám.
öt rosszra jutott egy jó, hanem itt azért úgy konzisztensen ilyen 10
Bizony.
plusz pontokat dobált egész jó hatékonysággal, nem úgy, mint a szezon elején. Ha még Wiggins megtanulna büntetőzni, akkor kicsit nyugodtabban mennék bele a playoffba, de szerintem ez már kicsit túl sok lenne a kívánságokból. Na, Oroszlány Sopron. Igen. Oroszlány Sopron, itt ugye az oroszlány azért hajtott, hogy bent legyen a rájátszásba, és ennek megfelelően nagyon magabiztosan le is győzte a Sopront. 100 pont fölött termeltek ismét a bányászvárosiak, 103-87, de ugye a többi mérkőzés eredménye azt jelentette, hogy bár ugyanúgy 12-14-jel végzett, mint a Honvéd, Sopron, illetve a Pécs, de a minitabellából most az oroszlány jött ki rosszabbul, és ők ezzel így a kilencedikek lettek. Itt egyetlen egy érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet, nem láttam, úgyhogy nem tudom ezt megmondani, hogy miért, de azért ez elég érdekes, hogy az oroszlány dobott 35 büntetőt, a Sopron megdobott 8-at összesen.
Én csak az összefoglalót láttam a mérkőzést, én sem, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy ez miért volt. Egyébként az OSE is azért nagyot ment itt a végén, ők is nagyon-nagyon hajráztak a Váradi Kornélnál a végén,
Az a
ezt szépen
hazai vereség,
összeálltak.
amit a előző
Így van, a Pécs ellen,
fordulónál mondtál, igen. És emlékszel,
az,
hogy
ami
akkor
hiányzik.
beszéltük, hogy az még sokba kerülhet?
És sokba is került, mint ugye
Sokba
mutatja itt
került,
a
igen.
mellékelt ábra. Annyi, azért szerintem annyit ki lehet mondani, hogy itt tehát az amerikai triójuk, a Golston, Ridley, meg a Cali Thomas olyat mentek ebben a hónapban, ami elképesztő. Pont most kezdem kiírni majd a kosárlabda szavazásra, még az utolsó hónapot összerakom az MVP jelölteket. Hát ott nagyon nehéz lesz nem kettő oroszlányt belerakni majd ebbe a hónapban, mert amit ez a három csávó művelt itt, az valami elképesztő. Teljesen szabad kezet kaptak, és olyan hatékonysággal szórták, meg dobták szét az ellenfeleknek a gyűrűjét, hogy nagyon ritkán látni szerintem, miatt talán a Vúrics volt ilyen, meg a Lokk az első egy-két hónapban ők csináltak hasonlót. Azért a Váradi Kornél szerintem bizonyította az, hogy igenis lehet rábízni egy alcsoportos csapatot, ő szépen kiegyenesítette őket, jól nyúlt bele a csapatba ugye az AJ John eltávolításával és a Samuel Stevensonnak a leigazolásával, az mindenképpen pozitív csere volt, és szerintem nem lesz gondjuk a kieséssel, a legstabilabb és a legallroundabb csapat jelenleg a playoutból majd az oroszlány lesz.
Igen, és ők mindenképp nyilván csalódottan, de talán ők mennek bele így a legjobb hangulatba majd a playoutba, legalábbis ahogy így nézegettem a szurkolókat, azért nem az a nagyon nagy letargia van, hanem hát most ez így sikerült. Egyébként most így gyorsan nézem Tomásnak, 40, 11, 44, 25, 39 vala márciusi
Bizony.
meccseken, Brillinek azt mondja, hogy 24, 35, 41, 30, Golstonnak ugyanez 32, 17, bocsánat, 32, de 32, 17, 24, 28, 37, tehát igen, elég brutál teljesítményt tettek
Komoly,
oda a
nagyon
légiósok.
komoly. Nagyon komoly.
A Sopron pedig ugye ezzel rosszabb helyre került, mint amire kerülhetett volna, hetedikek lettek. Ugye ott a rögtön a forduló után az akkori tabella szerint úgy tűnt, hogy a Sopron a hatodik és a Pécs a hetedik, és ugye én tüzeltem is, hogy jaj, de jó lesz elmenni Sopronba, az ország másik végébe Szolnokról, de ugye utána az MKOSZ is helyre tette a mini tabellát, úgyhogy így lesz ugye Szolnok, Pécs és Alba Sopron a párosítás. Hát a Sopron is azért nem a legjobb formában, meg a legjobb előjelekkel megy bele, nekik szerintem most jót fog tenni ez a szünet. Kérdés, hogy majd Potosik mennyire hajtja szét az ottani játékosokat, és milyen fizikai állapotban mennek majd bele a playoffba, hogy ők most majd pihennek. És ugye itt akkor egy kicsit beszélünk is arról, hogy most a playoff kivételesen nem rögtön a kupa döntő utáni szerdán kezdődik, hanem ugye áttették a korábban éveken keresztül, ugye szerda, szombat, kett péntek, vasárnap ritmus, szombati kezdésre, legalább így akkor a pályaelőnyös csapat kapja azt az egy hétvégi meccset. Ezt ugye nagyon régóta, hosszú évek óta a szurkolók nehezményezték, hogy hát aki pályaelőnyben van, annak nem jut hétvégi mérkőzés. úgyhogy így lesz egy kicsit több idő pihenni. Ez azért szerintem kellett, mert azért emlékszel tavaly is, hogy tehát ott a komoly kupa meccsek után, 2 nap pihenő után szerdán már kellett játszani, és az nem volt a legkorrektebb a kupa szereplő csapatokkal. Ha már ugye a kupa döntő is ilyen késő időpontra van téve, elég egészen egyedülálló módon itt Európában.
Igen, mindenféleképpen ez az újítás azért kellett szerintem, meg ez jót is fog tenni. Ugye Európában szerintem nálunk van, ahogy te is mondtad, legkisebb időpontban rendezve a kupa döntő, tehát hogy még a női mezőnyhöz képest is majdnem egy hónap csúszásban van ugye a férfi kupa döntő, úgyhogy meg nem volt fel ezekkel a csapatokkal szemben, aki play-offba játszik, hogy neki 2 nap pihenőjük van, a többi csapatnak meg másfél, úgyhogy szerintem az is szépen rendbe lett ezzel téve. Sopronban meg szerintem nem széthajtani kell a csapatot, hanem nyalogatni a sebeket, mert a Matisse, a Gill, illetve a Sidibe is összeszedett valami kis apróságot, ugye Matisse is összedrótozva játszott itt az orosz anyjánál, ugye szó volt arról, hogy csak majd a Nikoz meg a Griffin játszik. Ezen az utolsó mérkőzésen szóval kíváncsi vagyok, hogy a Sopron mennyire tudja majd megnehezíteni az Alba dolgát, szerintem pont sem ennyire. Nincs igazából konzisztensen jó magyar teljesítményt a Molnár Marcin kívül, úgyhogy nagyon nehéz helyzetben vannak, de lehetnek kellemetlen ellenfél, de nem hiszem, hogy ők vannak annyira mélyek, hogy itt a play-offban bármi komolyabb eredményre legyenek majd képesek a fehérváriak ellen.
Na, Szeged Deac ennek a mérkőzésnek is nagyon fontos jelentősége volt. A Szegednek egy győzelem kellett volna ahhoz, hogy esélye legyen a rájátszásra, a Deac pedig ugye kérdéses volt, hogy melyik helyen fog bejutni a rájátszásba, ha egyáltalán bejut, és nagyon izgis volt, a végét láttam, egál közeli meccs volt, többször egyenlített a Szeged, és jött Drenovac, és egy gyilkos tripla, rögtön az egyenlítő, ha jól emlékszem, Lok tripla után, és utána pedig már lebüntetőzték a végét a vendég debreceniek, 96-91, és a Szeged ugye azok után, hogy egy bravúros idegenbeli győzelemmel tudott magának esélyt teremteni itt a hajrára, hát nem jött össze, és mint ugye mondtál is, hogy teljes keret itt ugye most már volt Lok, nem jött össze, pedig nagyot küzdöttek, és én megmondom őszintén, örültem volna nekik, mert szimpatikusak. Itt esetleg az került sokba, hogy Lazić túl sokáig maradt a padon, mert ugye nekik ott volt egy elég negatív szériájuk az edzőváltás előtt.
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azért, hát nem tudom. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradt, mint kellett volna, de ugye ugyanakkor, mert ha megnézem, akkor szerintem Lazićnak a tudása döntötte, amikor mondani a kupameccset. Nehéz megmondani ezt, inkább az a furcsa tényleg, hogy ez a csapat teljes kerettel úgy nagyon nem tudott megverni senkit. Itt, ahogy te is mondtad, itt azért a Drenovásznak volt egy extrája, Williamson, Reggie Milleri századékkal haigálta a hármast, tehát hogy életében nem dobott szerintem ő még egy meccsen 4-be. Ez most itt ugye összejött, a Mócsán Bálint is extrát játszott, és a szegedi oldalról a Loknak azért nem volt olyan hú, de nagyon jó mérkőzése. Én nagyon sajnálom, hogy a Szeged nem a playoff csapat, nagyon szimpatikus csapat voltak, belopták a magukat az én szívembe például, én örültem volna, hogyha ők mondjuk megküzdhetnek egy Albával például, vagy adott esetben egy Szolnokkal, mondjuk ez nehezebb lett volna azért, mint a Bellákkal összehozni, de szerintem Szegeden is összességében ahhoz képest, hogy milyen előjelekkel mentek bele ebbe az évbe, hogy el sem tudunk lehet indulni, ahhoz képest szerintem egy szép évet zártak, úgymond rengeteg hullámhegyel, hullámvölgyel, és lehet, hogy sokat vártak a Lazićcsal, de talán a Simándi Árpád az új impulzusokkal tudott annyit hozni, hogy ez a csapat elkerülje a kiesés majd a végén.
Annyit azért elmondok, hogy az izgalmakért biztos, hogy viccesebb lett volna, hogyha itt hazai győzelem születik, akkor azt hiszem 6 csapat lett volna 12-14-el, hogyha a többi mérkőzés is úgy alakul, akkor aztán lett volna matematika. A Deac így 5. lett, és a Zalaegerszeggel fog küzdeni. Ha jól emlékszem, pár perc azt mondtad, hogy a Zalaegerszeg örülhet. Én azért nem feltétlenül mondanám, mert azért én ebben simán belelátom, hogy 5 meccs ugye az ország 2 csücskéből kell utazgatni, illetve hát a Deac is, hogyha éppen aznap a jó arcát veszi elő, akkor azért nem sétagalop ez az etének, úgyhogy az egy mindenképp nagyon érdekes párosítás lesz, ez a klasszikus 4.-5., amikor ugye hasonló erőből álló csapatok játszanak. Na mindegy, erről majd akkor beszélünk, amikor rájátszások fogunk foglalkozni, és akkor az utolsó meccs, amiről most szó van a 26. fordulóban, ennek is komoly tétje volt, legalábbis az egyik csapat számára mindenképp, ez pedig a Honvéd Zalaegerszeg. Itt ugye az etének lett volna esélye helyet cserélni az olajjal, de ugye az olaj nyert, nagyjából ugye egy időben mentek ezek a mérkőzések, és végül 76-75-re tudott nyerni a Honvéd, tehát egy újabb egylabdás mérkőzést húzott be. Azért az kemény, hogy a Honvéd itt a végén az ilyen clutch mérkőzéseket elég nagy százalékban meg tudta nyerni, azért ez mindenképp jelent valamit, és ha jól emlékszem, ugye Brown volt a nyerő ember, aki elsüllyesztette a győztes duplát, a végén pedig ugye volt még néhány másodperc, én ott nem értettem a Zettén, azt hiszem 10 másodperc volt még hátra időkérés után, olyan komótosan hozták fel a labdát, hogy ott a Honvédnak még volt egy faltja, és talán az idő felét el is égették, mire ugye odaütött a fővárosi csapat, és akkor az utolsó pár másodperc meg a évközben már sokszor látott Higgs 1-1-et hozta. Egyébként hozzáteszem, most Higgs nagyon jól megcsinálta magának a helyzetet, tehát
Csak kimaradt.
egy teljesen tiszta középtávoli tudott eldobni, nagyon szépen lerázta magára az ember, de igen, kimaradt. És így ezzel a Honvéd jutott a rájátszásba.
Kimaradt és a Honvéd jutott a rájátszásba, és ugye, ahogy mondtam, a clutch meccseken azért látszik az, hogy a Brown is azért az idei bajnokság szintje fölött áll minőségben. Tehát ő azért meg tudja hozni a döntést, és tehát ez a tipikus a Big Shot Taker és a Big Shot Maker, ez a prototípus, és idén szinte mindig bedobta a clutch dobásokat, pont ugye akkor, amikor Egerszegen nyert a Honvéd, akkor egy 40-es vállalt, akkor is minden nehéz és fontos dobás rájött ki. Ez meg a sorsnak a fura fintor, hogy szegény Higgs, akit én itt egész évben elkésztem azért, hogy nem tud clutchba jó döntés hozni, most végre csinál egy üres dobást, és akkor az most kimarad. Azért azt meg kell említeni, hogy a Dokovics mindent megtett azért, hogy a Honvédot kidobja ebből a playoff versenyből, az ő 1-13 a triplából, azért minden csak nem hát hogy is mondjam, pozitív statisztika, itt a 13 kísérletből egyet dobsz be, úgyhogy 1 per 9 állsz az első negyedbe, azért az egy elég komoly kis adat, de szerintem a Honvéd egyébként megérdemelte, tehát hogy az a hajra, amit ők mentek itt a végén, mész egy 8-2-t az utolsó 10 fordulóba, úgyhogy a 16. forduló végén utolsó kieső helyen állsz, le a kalappal, és szerintem a Jovanovics, az edző, Jovanovics edző nem kap elég hogy is mondjam, dicséretet, meg figyelmet, de szerintem ő egy tök jó kicsapatot hozott össze, mert a fiataljához nyúlni gondolok itt a Kopácsira, a Hajdu Petire, a Reisinger Mátéra, illetve a Filipovics Stefánból épített egy olyan stabil magyar magas embert, aki átlagolt 12 pontot, meg 7 lepattanót, tök jó mezőny százalékkal, és a Simon Kristófnak a felépülése után pedig jött egy rutinos magyar irányító is, és egy tök jó magjuk van, nyilván ez a Falko ellen kevés lesz bármire is, de szerintem tudva az, hogy tavaly azért neccesen meg lett a bemaradás, ahhoz képest tudsz egy ekkorát ugrani, úgyhogy évközben álltál tényleg 2-8-2-9-el is, az mindenféleképpen hatalmas, és én örülök, hogy a Honvéd playoff csapat lett idén.
Na, és akkor ezzel meglett ugye az alapszakasz végeredmény, csak a rend kedvéért ugye a Falko lett az első, és így a Honvéddal fog játszani az első körben, az Alba lett a második, ők Sopronnal fognak játszani, Szolnok a harmadik Péccsel, ugye sokadik találkozásaik lesznek, és ugye Zete Deac a negyedik, ötödik párharc, és csak egy adat megint az idei bajnokság szimulához, 3 csapat lett pozitív mérleggel, ugye az Olaj 15-11-jel, és utána a Zete Deac 13-13, tehát azért ez is egészen elképesztő, ugye megint csak mondom, tavaly a Paks 14-12-vel nem jutott be a rájátszásba, úgyhogy mindenki szűrje le, hogy ez mit jelenthet éppen. Rájátszással most így akkor nem foglalkozunk, az majd egy későbbi podcast adás lesz, mivel nem tudom megígérni, hogy a hétvégéig még találkozunk, ezért beszéljünk egy kicsit a kupáról, hiszen ugye a hétvégén rendezik a Magyar Kupa 4-es döntőt, a pesti bokcsarnokban. Én azzal kezdeném, hogy ugye lehet jegyet venni az Eventi oldalán, mindenki megveheti. Először is, nem tudom, most így nincsen magam előtt, hogy a bokban milyen lesz a kosárpálya, de ahogy olvastam, eléggé messze van, főleg a palánk mögötti rész, és hát a Falko és a Szolnok kapta a két palánk mögötti területet, ami, na, érdekesnek találom, jó. Nyilván, hogyha egymás mellett vannak a hosszanti lelátón, az se feltétlenül jó, de van annyi biztonsági ember, hogy emiatt ne legyen gond, de nem értem, hogy ez miért így van. A másik pozitív, hogy a jegyár az kevesebb lett, mint tavaly. Ha jól emlékszem, tavaly elég húzós volt. Ugye 6-7 ezer forint körül volt egy napi jegy?
Azt nem tudom,
sok volt.
Komoly,
most olcsóbb lett,
volt.
Azt hiszem 3700, viszont én ezt megint egy nagy kritikaként mondanám, tehát ez, hogy a belépés csak 2 év alatt ingyenes, tehát hogyha szeretnénk, főleg a fővárosban egy kicsit népszerűsíteni a kosárlabdát, akkor azt mondjuk nem azzal kéne szerintem megcsinálni, hogy NBA 2K e-sport bajnokságot csinálunk, hanem mondjuk, hogy nem 2, hanem legalább 6 évig ingyenessé tesszük a belépést a fővárosban rendezett Magyar Kupa döntőre. Csak egy ötlet, illetve egy javaslat. Mert például azzal az NBA 2K e-sport izével, azzal inkább szerintem megint az NBA-t fogják népszerűsíteni, ha csak nem csinált valaki gyorsan sutyomban egy magyar bajnokság modot az új 2K játékhoz, de kötve hiszem, hogy ez megtörtént. Szóval nem tudom, tehát egyet léptünk előre azzal, hogy olcsóbb lett a belépő, de ez tehát alapból kivisz 2 év alatti gyereket. nem látom magam előtt azt a pillanatot, még ha tudom is, hogy van ilyen, tehát azért, amikor mondjuk mész másodmagaddal, meg a gyerekeddel, na, nem hiszem, hogy azon a pár fiatalon múlna az, hogy mondjuk ne jusson be több szurkoló, mert ahogy egyelőre nézem a jegyeladásokat, nem igazán fenyeget az a veszély, hogy full telt ház legyen, és a csilláról is a szurkolók lógjanak, de mindegy, majd lehet, hogy talán akkor jövőre ezt is sikerül egy kicsit átgondolni.
Igen, azért tényleg csak annyit, hogy az, hogy 2 év alatt ingyenes a belépés, ez egy kicsit ilyen poénosnak gondolom, mert és hogy 2 év alatt a gyerekbe is megy, annak sok minden nem fog megmaradni sportelményként ezekből a mérkőzésekből. Az, hogy a jegyárnál jelvet véve szerintem azért az dicsérendő, mert hogyha tényleg itt az ember elmegy családostul, visz két-három ember elmegy a családból, meg még fogyasztasz is mellé, akkor ezek azért nem olcsó mulatságok. Kíváncsi leszek egyébként az, hogy a Falkó meg a Szalonok szurkolók kerültek a palánk mögé, ez megint egy elég érdekes felfogás. Én is azt gondolom, hogy azért itt a hosszanti lelátót már kapatták volna mindenféleképpen a Pécs és a Szeged fanatikusokkal szemben, de meglátjuk,
És ez nem
talán
ő
ezzel,
ellenük
hogy a...
szólt, tehát ez nem ő
Igen, így
ellenük
persze,
szólt.
persze, de nyilvánvaló, csak most tényleg ez az ember a szívére teszi a kezét a bajnokság, meg az ország top szurkoló táborából a kettő mégis csak azért ott lesz, és ők tényleg azért eléggé úgymond háttérbe lesznek szorítva ezzel a palánk mögötti szekcióval, úgyhogy meglátjuk, hogy igazából ez majd hogy fog elsülni rendezési szempontból.
Hát illetve nekem az is egy kicsit így bántó, de tudom, hogy ne legyek túl nagyra vágyó, örüljünk, hogy egyáltalán közvetíti a tévé, de az, hogy a döntő vasárnap este 8 órakor lesz, tehát ez így utazás szempontjából nem a legideálisabb. Ezt fogja közvetíteni a tévé. Ha jól csal az emlékezetem, és most sajnos nem találtam meg a konkrét leírást, de a szombati elődöntők közül a 8 órásit azt az M4 Sport Plus talán közvetíti,
Plusz, igen.
és hogyha jól tudom, a másik meccset pedig lehet nézni az m4sport.hu-n, tehát ha jól
Így van,
emlékszem,
így
az
van.
volt kiírva, hogy a Falkó Szeged meg online lesz közvetítve, és ugyanez igaz a bronz mérkőzésre is, de az is lehet, hogy talán azt is az M4 Sport Plus adja, csak sajnos nem
A
találom ott
plusz,
azt a...
M4 Sport plusz adja.
Tehát
Én
akkor
pont ma
igazából
délután néztem
mindent
meg.
lehet nézni majd tévébe, ennek örülünk, az időpont szerintem egy picit késői, de nyilván ez a tévé közvetítés miatt alakult, így ugye tudjuk, hogy a foci az mindig is prioritást fog élvezni, örüljünk annak, hogy egyáltalán ezt látni fogjuk. Na Dani, gyorsan! Mit vársz a kupa hétvégétől? Látsz-e bármi meglepőt? Ugye itt az lenne a meglepő, hogyha nem egy Falkó-Szolnok döntő lenne. Ugye a Falkó a Szegeddel, az Olaj pedig a már sokszor emlegetett NK-val fog játszani.
Nem látok. Én a Falkó Szolnok döntőt várom most, megmondom őszintén. Tavaly ugye láttam a pont a Sopron Szolnok mérkőzésen egy meglepetés az, hogy be is jött. Én idén ezt nem látom, szerintem Falkó Szolnok döntő lesz, és én azt gondolom, hogy a Falkó fogja megnyerni a kupát, és a Szeged lesz majd a bronzérmes.
Akkor úgy kérdezem inkább, egyébként én is meglepődnék, hogyha nem a papírforma érvényesülne. Melyik párosításban látod az esélyt, akár csak a pici esélyt is a meglepetésre?
Nyilván a Szolnok Pécs összecsapáson látom azt, hogy az NK, hogyha bele tud nyúlni, és ezt a nagyon kellemetlen játékát, amit mutatott az alapszakasz elleni, az első alapszakasz meccsen a Szolnok ellen, tudja hozni, akkor ott lehet szerintem meglepetés, de én azt gondolom, hogy az új edzővel és a Szolnok tényleg magára találásával szerintem nem lesz problémája az Olajnak, és szerintem azért behúzzák ezt a mérkőzést. De
És
én
szerint?
inkább ott van szerintem meglepetés, vagy esély arra, hogy lehet abszett.
Tehát akkor azt nem látod, hogy a Szeged ugye 2 éve történt, meg ugye, hogy az első nap hazaküldték a Falkot, ugye akkor még 8-as döntő volt, ha jól emlékszem,
Igen,
vagy 3 éve
igen.
volt már. Tehát
Kettő
nem látod
szerintem.
magad előtt, hogy az most is megismétlődjön? Mert ugye most megint csak, tehát biztos megint haragudni fognak rám páran, de ugye a Falkó most jelenleg nem a top formájában van, és nyilván lehet, hogy van egy kapcsolójuk, ugye az NBA csapatoknál szokták ezt mondani, hogy majd bekapcsolják a playoff védekezést, meg a playoff üzemmódot, de azután, ahogy ugye az utóbbi hetekben játszottak, és nyilván a Szeged nem egy Albafehérvár például, vagy bármelyik ilyen hasonló erejű, jó formában lévő csapat, de mindenképp veszélyes, mert azért a légiósaik, hogyha, ki tudja, lehet, hogy pont most lesz az első olyan, hogy mind a 4 csúcsformában tud játszani.
Akkor látnák erre esélyt, hogyha ugyanúgy 8 csapat lenne, és ez az első napon történne, meg egy ilyen ugyanúgy ebéd után 1 órakor lenne a mérkőzés, akkor látnék rá esélyt. Így, hogy itt tényleg a döntőbe jutás lesz a tét, szerintem a Falkó nem fogja engedni azt, hogy itt a Szeged bármennyire is meghúzogassa az oroszlánból, hát szerintem az egy sima mérkőzés lesz.
Egyébként én is ezt várom, csak hogy próbáltam egy kicsit így izgalmasabbá tenni a beszélgetést. Én mindenképp azt mondom, hogy tévés és semleges nézőknek azt tenne majd a legjobbat, hogyha tényleg egy Falcó szolnok döntő lenne, és ugyan a Falcó eddig mind a kétszer nagyon lesimázta az olajt ebben a szezonban, de az első az ugye még a szezon elején volt, ha jól emlékszem, akkor még Rajkovics volt az edző, azt hagyjuk azt az időszakot, itt a második az ugye ott a Falcó, az nagyon összekapta magát még ott Vidin. Na mindegy, tehát nem akarok kifogásokat keresni. Én szerintem, hogyha itt most egy Falcó a szolnok döntő lenne, akkor talán mondjuk mond, nem 20 percig lenne csak izgalmas, hanem lehet, hogy még a negyedik negyed is izgalmas lenne. Minden esetre ezt majd vasárnap meglátjuk. Egyébként én is azt várom, hogy a Falcó behúzza. Nagyon szerencsés csillagzatállásnak kell ahhoz lenni, hogy ez ne így történjen meg, de hát tudjuk, hogy a labda gömbölyű, és volt már olyan pár éve olyan Falcó szolnok dönt, amikor ugye a szolnok két kulcsjátékosát is elvesztette sérülés miatt, aztán kvázi lesimázták a akkor ugye sokkal jobb erőkből álló Falcót. Bármi megtörténhet, én azt mondom, hogy izgalmas, legyen izgalmas, mert mostanában, hogyha volt is tévés meccs, az nem a legizgalmasabbat sikerült kifogni, legyen egy jó hangulatú és izgalmas kupa döntőnk, és akkor boldogan fogunk értékelni, legalábbis nagyon remélem, hogy ez lesz. Aki elmegy, annak jó szurkolás, mondom, lehet még jegyet venni, van bőven, amit így az előbb elmondtam, negatív dolgokat, az ne álljon senkinek az útjába, ne fogjátok rám, menjetek és szurkoljatok. Meglátjuk, hogy mi lesz, tévé közvetíti, úgyhogy tessék majd figyelni ezeket a mérkőzéseket. Picit azért csak playoffozzunk, elmondanám, hogy ugye majd 13-án kezdődik a playoff itt, meg ugye most az lesz majd, ugye tavaly az volt, hogy aki kupázik, alig pihent, most meg akik nem kupáznak, azoknak meg van 2 hét mérkőzés nélkül, de erről majd beszélünk akkor, amikor rájátszás lesz, hogy mit keressük a negatívumokat ezekbe a dolgokba. Összességében, Dani, hogy értékelnéd az alapszakaszt? Ugye lement a 26 forduló, sokszor szittuk itt a színvonalat, amit szerintem az említett dolog, hogy csak 3 csapat lett pluszos, ez mindenképp sokat elmond, pluszos mérlegű. Mennyire marad ez a szezon neked emlékezetes? És most nem azért kérdezem, hogy a körben mit csinált, hanem így ámblok így összességében az alapszakasz.
Tartom magam olyan, hogy is mondjam, tisztán látónak azért, hogy nem engedem azt, hogy a csapatomnak a teljesítménye befolyásolja, meg szerintem az egyik legkevésbé elfogultabb körben szurkoló vagyok, így talán minden felé. Én azt gondolom, hogy amióta én követtem a magyar bajnokságot, az egyik legalacsonyabb színvonalú alapszakasz volt úgy összességében. Itt tényleg azért egész jól megmondja azok a számok, megmondják a tényállást, hogy a tavalyi 14-12-vel a Paks idén pályaelőnyből kezdhetné meg a rájátszást. Úgyhogy szerintem ez tökéletesen összefoglalja. Ami nekem nagyon fájt, hogy rengeteg sérülés volt szerintem az alapszakaszban, ilyen sok hiányzó, nem emlékszem, hogy mostanában lett volna így minden csapat rám blokkértve, minden csapatot sújtottak komoly sérülés hullámok, meg tényleg olyan kisebb apróságok, amik szinte soha nem engedték, hogy valaki teljes keretekkel állhasson ki. Viszont az izgalomfaktor, meg ha úgy veszük, azért a végéig benne volt, tehát itt megint elmondhatjuk azt, hogy az utolsó pillanatig várhattuk azt, hogy ki jut majd a rájátszásba, és illetve ki lesz play-out csapat. Azt gondolom a Falcó vártnak, vagy várható módon ledominálta ezt az alapszakaszt, szerintem az Alba jobbat hozott, mint amit vártunk tőle. Úgyhogy összességében a papírforma szerintem megvolt, megvolt a meglepetés faktor is talán itt a Honvédban, illetve az NKA-ban, de összességében szerintem egy nagyon alacsony színvonalú sérülésekkel tarkított alapszakasz szezon volt ez az idei.
Minden szavaddal egyetértek, plusz adalék még itt a negatívumokhoz. Ugye 2 csapat kiemelkedik, 3 csapat lett pozitív mérleg, ugye az Albának is kevesebb, mint fele annyi veresége van, mint az Olajnak ott a második, harmadik helyen, és mindössze 3 csapatnak lett pozitív a pont különbsége, az Alba Falko, ez nem meglepetés, viszont az egyetlen, aki rajtuk kívül pozitív lett, az az Oroszlány ott a 9. helyen, ők is épp, hogy plusz 15-tel, nyilván itt a végén itt a pár nagyarányú győzelmi kezdben segítettet, mindenki más negatív kosár mérlegű, úgyhogy negatív pont mérleget hozott össze, szóval tényleg egészen extra mélységekben vagyunk idén ilyen szempontból, de összességében legalább az, hogy a vége ilyen izgalmas volt, hogy ki jut be, ki nem jut be, ez mindenképp pozitívum volt, mert azért nem minden szezonban voltak ekkor izgalmak. Ugye volt olyan, amikor már akár 2 fordulóval a vége előtt szinte minden hely elkelt, itt meg 2 fordulóval a vége előtt azt se tudtad, hogy egyáltalán ki lesz a harmadik. Tehát ilyen szempontból ez
igen,
mindenképp
igen.
Jó volt. Utolsó kérdésem a mai podcastben, mondhatjuk-e azt, hogy a playout izgalmasabb lesz, mint a playoff?
Hát... Nyilván most ismerve a tényeket, valamilyen szempontból szerintem sokkal nehezebb megmondani azt, hogy ki lesz a kieső, mint az, hogy ki lesz a bajnok. Úgyhogy ebből a szempontból ez a kis furcsasága ennek az idénynek meg lesz. Az, hogy izgalmasabb, nyilván a tétje talán ezeknek a csapatoknak abban a szempontból nagyobb, hogy azért láthattuk, hogyha kiesel, akkor nagyon nehéz a visszaút utána. Eléggé nehéz visszajönni B csoportból, piros csoportból vissza az NB1-ába. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért tényleg itt mégiscsak a Grand Prize, azért mégiscsak a bajnoki cím, tehát hogy nem lenne szerintem helytálló azt mondani, hogy a playoutnak nagyobb a presztízse, meg hogy
Én
is
nem
mondjam,
azt
kicsit
mondtam, hogy a
nagyobb a...
presztízse lesz nagyobb, hanem hogy izgalmasabb lesz. Tehát én
Hát...
konkrétan a playoutban vérfürdőt várok. Tehát amit te mondtál, és ezt ugye Munkácsi Tomi mondta nagyon sokszor itt a podcastban, hogy ha kiesel a B csoportba, akkor
Nem jössz
az
vissza.
kvázi a vége. Mert ugye onnantól szponzort nehezebb találni, játékost nehéz odavinni, tehát ott egy akkora purgatóriumba
Nagyon
tudsz
nehéz.
onnan kerülni. Ugye látjuk most a Jászberénnyel mi a helyzet, a
Például.
MAPC is ugye nagyon régóta ott senyved. A Vasas ugye, aki korábban
Vasas.
volt első osztályú, a Salgótarjáról ne is beszéljünk, szerintem ők, amióta ott a 2000-es évek elején kiestek, azóta ott vannak. Nem, lehet, hogy most hülyeséget mondtam, de tehát
TF
én
Budapest.
szerintem ez így van a TF, tehát hogyha itt valaki kiesik, és azért most tegyük a szívünkre a kezünket, lehet akármennyire is utálni az ellenfél csapatokat, most egy Oroszlány, Körmend, Szeged, Paks, Kecskemét, Kaposvár, hatosból bárki fog kiesni, én mindenkit sajnálni fogok, még a Kecskemétet is tudom, hogy ott ugye Ivkovics miatt nagyon sokan nem szimpatizálnak a kecskemétiekkel, de ezek mind olyan csapatok, akiknek tradíciója van, ugye a Kaposvár nagyon híres az utánpótlás műveiről, ugye rengeteg olyan játékos van most is a válogatottban, aki onnan indult, Körmendről, Oroszlányról nem kell beszélni, a Paks is, akármennyire is sokat röhögtünk itt kínunkba rajtuk idén, hogy mennyire szerencsétlenek, azért elég fura lenne egy következő szezont elképzelni a felsorolt csapatok nélkül, és itt bárki, aki ki fog esni, én még Szolnok szurkolóként is nagyon szomorú leszek, mert ez egészen elképesztő lenne. Tehát, és ugye most jöhetnek az olyan összeesküvés elméletek, hogy jó, hát akkor majd aki feljutást kivívja a B csoportba, vagy nem fogja vállalni, mert már ilyet is olvastam, vagy ne adj Isten, majd kitalálják, hogy bővítik 16-ra a létszámot, ami szerintem nagyon nagy blödség lenne. Tehát nyilván itt ugye ilyenkor a kis ördög itt, ide ráül a vállunkra, de én itt konkrétan vérfürdőt várok tényleg, és oké, okay, hogy például a Körmend is ott van elől, és van 4 tiszta pont előnye, de nem olyan túl sok az a 4 pont. Tehát 10 mérkőzés
Nem.
lesz, 10 nagyon kemény mérkőzés, elég egy sérülés, ha valakinél bejön egy alapember, megsérül, és akkor lehet, hogy vége mindennek.
Hát, hogy mondjuk, hogy a légiósok mennyire veszik komolyan, ki akar hazautazni, ugye tavaly erre is láttunk példát, hogy azért jó pár ember hazautazott itt
Most
a
is hallani
úgymond
erről példát.
bizonyán, bizony, 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 úgyhogy itt
Több
még
helyről is.
sok olyan összetevő van, ami még bőven megkavarhatja az állóvizet, meg az erőviszonyokat megcserélheti, de izgalmasak, izgalmas lesz.
Eszembe jutott még egy kérdés. Jobb lett volna szerinted, ha van idén is középszakasz? Látva, hogy most hogy alakult itt az alapszakasz vége.
Összességében én azt gondolom, hogy annyira nem volt rossz, mint amennyire gondoltuk, hogy az. Tehát
Mármint maga
szerintem
a középszakasz?
én azt gondolom, hogy az nem volt egy rossz dolog. Több meccs, nagyobb, mint a, nyilván a sérülés veszély ugye ebben benne volt, de szerintem nagyobb értelme van egy középszakasznak, mint hogy megint játszunk az ötödik, meg a nyolcadik helyért.
Én szerintem most, tekintve, hogy itt milyen szoros az állás, több értelme lett volna, mint az utóbbi időben, amikor ugye nagyobb volt a különbség a csapatok között, és mármint így, most lehet, hogy én fogalmaztam, tehát úgy nagyobb volt a különbség, hogy nem volt ennyire szoros, nem volt ennyire
Igen.
kiélezett. Most, ha még lenne egy középszakasz, akkor ott az utolsó két rájátszást érő helyért még most nagyon komoly versenyfutás lehetne, de nyilván ugye a másik oldal meg az, hogy itt volt 26 mérkőzés, ennyi idő alatt kellett ezt kivívni, és nem tudom, ez most csak így hirtelen eszembe jutott igazából.
Jó kérdés amúgy szerintem.
Ha meg így visszagondolsz, például a középszakasznak a felső részeiben, ott meg hiába volt papíron mind nagy rangadó, nem volt igazán. Ha tavalyra visszaemlékszem, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány igazi jó hangulatú mérkőzés volt a középszakaszban. Amolyan kicsit, mintha ilyen mindenkinek ilyen legyünk túl rajta edzőmeccs, ne sérüljön meg senki, a playoff előtt feelingje volt, szóval ilyen szempontból meg nem hiányzik.
Ez igaz, de lehet, hogy
Igen.
idén jól nézett volna ki. Hát nem, de ez nehéz erre megválaszolni megint.
Igen, ez csak így hirtelen eszembe jutott. Na,
De
Dani,
jó
kösz.
kérdés.
Jó kérdés volt, mi?
Az biztos.
Jó, na, Dani, köszi szépen, hogy itt voltál szokás szerint. Remélem, hogy így ti hallgatók is élveztétek, hogy így próbáltuk minden forduló után lekísérni az eseményeket. Természetesen a playoffban majd próbálunk, amint értelme van beszélni a meccsekről. Jövő héten foglalkozunk a kupával értelemszerűen, hogy mikor azt még nem tudom, nyilván ott megpróbáljuk minél hamarabb ott a vasárnap esti meccs után majd ezt megbeszélni, és aztán pedig majd elkezdünk foglalkozni a rájátszással, illetve majd ugye az utóbbi időben hanyagoltuk a külföldön játszó magyaroknak az megemlítését, majd most remélhetőleg egy kicsit több idő lesz rá, így hogy kevesebb mérkőzésünk lesz, majd azzal is megpróbálunk foglalkozni. Ez a terv a jövőre nézve, és akkor Dani, köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál, és akkor találkozunk a kupa döntő után.
Én is köszönöm, és minden kedves szurkolónak nagyon jó szurkolást, és tényleg minél jobb meccset kívánok a kupa döntőnél.
Így van, köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, és ne felejtsetek el feliratkozni a podcast hallgatóban és a YouTube csatornán is, jó? Tehát mindenkit szépen kérek, hogy a YouTube-on is nyomjon rá feliratkozásra, ott is meg lehet hallgatni az aktuális epizódot, a 200. óta mindegyik oda is felkerül, illetve jeleneteket lehet megnézni például a már említett meccsnyerőjét Simon Kristófnak, illetve más jelenteket is ugye korábbi fordulókból, úgyhogy tessék oda is feliratkozni, az nekem nagy segítség, hogy ott is minél többen rányomtok a feliratkozás gombra. És akkor, ahogy mondtam, találkozunk legközelebb, addig is mindenkinek nagyon jó szurkolást és kellemes hetet kívánunk. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!